De ja, mikor, miután az első nagy zaj, marketing show lezajlott, az Nvidia konferencián azután elkezdte a piac szétszedni azt, hogy oké, akkor mi is volt az üzenet, mi is történt, és ennek mi a kihatása a különböző piaci részekre.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Az első, ami tény volt, hogy akkor Nvidia bemutatta az új szuper chipet, és ez érdekes, hogy most már nem csak egy chipről beszélünk, hanem a chipeknek is nevük van. Hát hogyha ugye valaki 20-30 ezer dollárt fizet egy ilyen chipért, és ebből nagyságrendileg kell egy olyan 100 ezer darab, akkor már ennek neve is lehet. Az aktuális chipnek az a neve, hogy HAPA, egy matematikus neve után van megnevezve, és a következő dimenzió az, ami most prezentálva volt, és hihetetlen, hogy mennyi tranzisztor van rajta. Blackwell, ez egy matematikusnak a neve után van megnevezve, tehát ebből lehet sejteni, hogy az egész chip tervezési témába mik a döntő kompetenciák. 30-szor körülbelül olyan gyors, mint az eddigi chip, a HOPA. És itt ugye jött egyből az a kérdés, hogy oké, akkor ez mennyibe fog kerülni, és ennek milyen kihatása lesz a piacokra. Hogyha ez nagyon drága lenne, és az első számok így nagyságrendileg 100 ezer dollárnál jelentek meg, akkor jönnek egyből azok, akik kvázi előre gazdagra számolják magukat, hogy akkor fantasztikus, és akkor az Nvidia-nak a számai tovább mennek felfele, mert végtelen a növekedésük, végtelenek a marzsok, tehát tovább tud menni az árfolyam szárnyalása. De, és a tegnap ez egy egészen más képet mutatott, mert ugye ennek egy olyan kihatása is lenne azokra, akik eddig megrendelték a HOPA chipet, mert a legtöbben ezt még ugye nem kapják egyből meg, erről többször beszéltünk, hogy kell várjanak, tehát nagyságrendileg ilyen körülbelül fél-háromnegyed év a várólista, amíg jönnek, és ezek még nem a chipek, hanem ugye Nvidia nem épít chipet, hanem csak megtervezi, és azután a megtervezett chipet az valaki le kell gyártsa, és azután veszik a chipeket, és ebből össze tudják rakni azokat a szervereket, ami szükséges a különböző témakörökre. Na most, hogyha megjelenik egy gyorsabb chip, és én ott vagyok a várólistában, akkor már vakarózhatok, hogy oké, akkor azzal, amit megvettem, és akkor ami most már nem a legjobb és a leggyorsabb, azzal mit csináljak, akkor le kell írjam. Ez azt jelenteni, hogy akkor ez csökkenteni a marzsomat, ez azt jelenteni, hogy akkor ennek kihatása van az Nvidia ügyfeleknél. Most a tegnap délutánra az az információ jött, szivárgott a piacba, hogy Nvidia úgy tervezi, hogy ezt az új chipet, és ez passzolna a képhez, mert az elmúlt évtizedekben ugye a technológiai szektorban és a chipeknél nem inflációt láttunk, hanem deflációt, ami azt jelenti, hogy egyre erősebbek, egyre gyorsabbak a chipek, de az áruk inkább csökken. És itt Nvidia is olyan nagyságrendileg hasonlóan, mint a HOPA chipeket olyan 20 ezer dollár körül tervezi eladni. Tehát ez nem azt mutatja, hogy ő akkor most nyugodtan le akar ülni a Jensen Huang, és azt mondani, hogy oké, akkor most pihenünk, és kaszálunk, és aratunk. Nem, hanem elég erősen tereli a piacot maga előtt, és ez a konferenciának is egy fontos része volt, hogy azt mondta, hogy Nvidia minden szektorban, amiben benne vannak, és amire gyártanak chippeket, és ez nagyon széles a tervük szerint, minden szektorban az első helyen akarnak maradni, tehát piacvezető terelik maguk előtt tovább is azokat, akik gondolják, hogy ebbe a témába bele szeretnének menni. Ez csak azért is döntő, mert akik most már elég későn figyelnek fel, és azt mondják, hogy wow, ez a chip tervezési szektor, ez a nagy forró hülyeség, amiben be kell szállni, és mindegy, hogy hova emelkedtek az árfolyamok, ez biztos, hogy tovább fog menni. Két dolog látható, a marzsokat csökkentik, és inkább a piacot az áron keresztül próbálják támadni. A másik, hogy akik beszeretnének jönni a nagy marzsok miatt, és infrastruktúrába és egyébbe kell investáljanak, az még nagy kérdés az, hogy fognak-e pénzt keresni. Tehát lehet, hogy olyanoknál is, akik abszolút nem keresnek pénzt, még az egész hype story az egy darabig tarthat, de a nap végén azt látjuk, hogy a tőzsde, és ezt minden befektetői akarja látni, a nap végén az a kérdés, hogy oké, mikor van eredmény, ha nincs eredmény, akkor milyen a sztori, és azt a sztorit elfogadom-e, megveszem-e, hogy akkor még várok az eredményemre. A konferencia és a fellépése Jason Huangnak azért volt érdekes, mert itt egy picit hasonlított az egésznek így a hangulata Steve Jobsnak a nagy fellépéseire, amikor a Next Big Thing volt kivarázsolva, vagy kihozva a cilinderből, és úgy tűnik, hogy Huang most az új superstar, rockstar úgy is lép fel, ugye a bőrkabátjával, így a színpadon. 11 000 ügyfél volt a stadionba, és ebből lehet azt is sejteni, hogy kik azok, akik megvásárolják a chippeket, akik az AI témakörbe sokkal erősebben mennek a továbbiakba bele, és nagy hagyományos nevek, mint Intel inkább szenvednek aktuálisan, mert az látható, hogy szerverekre további szükség van, de ezt látjuk, hogy itt transformáció történik, mert hagyományos szerverek, ami csak időzőjelben csak arra volt fontos, hogy adatokat tárolni, a mesterséges intelligenciára tuningolt szerverek, azok egészen másképp működnek, gyorsabbak, nagyobbak, az adatokat másképp kell felkezeljék, feldolgozzák, és ezért a hagyományosak inkább nyomás alatt vannak. Akik az új szektorokat használják fel, azok szárnyalnak, mindenek az élén Microsoft. Itt a tegnap egy rossz dátumot mondtam, Microsoftnak az AI napja nem ezen a héten 20-án lesz, hanem május 20-án van ez a konferenciája Microsoftnak, ahol bemutatják az Office programmal a kombináció lehetőséget, hogy az új Copilot AI felületük hogy működik, és ez hogy teszi hatékonyabbá a mindennapi életet. Tehát onnan biztos, hogy sok átvehető ötlet lesz, mert pont ez az érdeke ugye Microsoftnak, hogy ne komplikáltá tegye az életet, hanem azoknak, akik nap mint nap a Microsoft Office programokat használják, azoknak megadni a segítséget, hogy merjenek bátrabban az AI rendszerekkel dolgozni. Azzal, hogy ennyire erős ez a téma, megint megjelent a tegnap egy olyan szám is, ami azt mutatja, hogy az áram igény az nagyon növekszik, és az amerikai piacba is ez robbant, ez azért elgondolkoztató téma, mert azt tudjuk, hogy az amerikai infrastruktúra pont ebbe az energiahálózati kérdésben nagyon gyenge, többször áram kiesések vannak, de ne csak egy pár kis faluba vagy regióba, hanem teljes tartományok sötétek maradnak, és növekszik nagyon erősen az áram igény három ok miatt. Az egyik, hogy a gazdaság tovább is nagyon erős. A második, a data centerek, a KI rendszerek, a mesterséges intelligencia rendszerek nagyon-nagyon energiaszomjasok. Plusz egy pár évvel ezelőtt Kína megtiltotta a miningot, és ennek a fő konzekvenciája az volt, hogy nagyon-nagyon sok mining rendszer a kripto struktúrákból Amerikába került, és ott is minél erősebb annak a rendszernek a jelenléte, annál erősebb ott is az áram igény. Tehát ez még egy következő téma lesz, az egyik oldalról az infrastruktúra oldaláról, ezeket ki kell építeni, ennek megvan egy lehetősége is, mert akkor oda is kell likviditás belemenjen, hogy azt az infrastruktúrát kiépítsék, de átmeneti időből biztos, hogy problémák is fognak megjelenni. Tehát a növekedés tovább is kell az egész KI szektornak, főleg az eredmények oldaláról, és a tegnap elért egy olyan kérdés is, hogy de hát minek kell állandóan növekedés. Nem lehet valamikor kibékülni azzal, hogy az, ami van, az elég? És hát főleg, hogyha a tőkepiac szemszögét nézzük meg, akkor a növekedés az teljesen tiszta, hogy azt, amit a vállalatok bejelentenek a negyed év végén, és megint közeledik ugye március vége, ezzel megvan az első negyed év, azután áprilistól megint lesz a negyedéves jelentések időszaka. Amit ott a vállalatok bejelentettek, hogy ennyi volt a nyereség, ez csak egy elvárt nyereségnek a teljesítése. Tehát azzal, hogy azt mondják, hogy igen, mi növekedtünk, ezzel a tőkepiac szemszögéből nem történik nagy sztori, mert az általában előre már be volt árazva, és ja, azt, amit előre megelőlegezett a tőzsde, azt kell teljesíteni a vállalatoknak. És aki azt a kérdést felteszi, hogy de hát minek kell állandóan növekedni, aztán kell azt a képet is fogadja, hogyha nem akar, akkor lehet, hogy ő kell legyen az utolsó, aki a sorba azt mondja, hogy oké, akkor én az utolsó investíciómat leírom, és akkor elfogadom, hogy van 30-40% veszteség, mert hát nem kell állandóan növekedés. Nonsense. Kell a növekedés. És ezt láttuk ugye a COVID időszakban is, hogyha az egész globális gazdaság megáll, akkor attól függ, hogy milyen regióban vagyunk. Az amerikai rendszer sokkal keményebb, mint az európai. Itt az európai pufferek, hogy az alkalmazottakat nem lehet olyan gyorsan elbocsájtani. Ez az embereket védik is, csak a legtöbben nem is fogják fel, hogy ez a védelem, ez mennyire kvázi előnyös, és akár megakadályoz katasztrófákat. Az amerikai rendszerben láttuk, hogy mennyire tudott ott már a hónapra robbanni a munkanélküliség, és összefoglalva olyan körülbelül 60%-a a munkahelyeknek, amiatt létezik, mert nekünk növekedési struktúrák és infrastruktúrák vannak. Van egy pár szektor, ahol azt mondani, hogy oké, azt nem lehet ennyire piaci számokra lefordítani, és ott nem a növekedés miatt létezik az a szektor, de a nagy része igen. Tehát ezért keresi a gazdaság újra és újra azt, hogy hol tudok növekedni, és hogyha a piac valahol megáll, akkor keresik az alternatívákat, és ha másképp nem megy, akkor az árakon keresztül, és ez történik most ugye az energiaszektorba, amikor egy nagyon erősen pusolt szektor infrastruktúrát épít fel, kapacitásokat épít fel, mindenki bele akar menni abban a nyereségi lehetőségbe, akkor mikor fordult a piac, akkor ezek a kapacitások megvannak, és ez oda vezet, hogy az árak mennek vissza, mert a kapacitásokat próbálják tovább is használni. Ez az elektromos autóknak ugye a piac, erről többször beszélgettünk, hogy árharc indult el, és a kettő a chip szektornak az aktuális hype-ja, és hogy oda nagyon sokan beáramlanak, és mindenki szeretne ebbe az aranybányába aranyat keresni, és hát azért Huang ezt elég jól, mint lapát eladó, mindenkinek eladja, hogy kell a lapát, mert ha van lapát, akkor mehetsz már ásni, és akkor aranyat fogsz találni. Ezzel infrastruktúrát építenek nagyon sokan fel, ami egy pár elemző oldaláról már figyelve van, hogy a chip szektorban, akár az áraknál megtörténnek a visszaesések, és a marzsokat nem fogja mindenki tudni elérni, ami kemény lesz, mert akkor abból jönnek megint a csalódások, jönnek a csődbe menetelek, jönnek az átvételek, és már az a lépés, amit Nvidia most megtett, ez egy ilyen első figyelmeztető tud lenni, hogy az új, a sokkal erősebb, sokkal gyorsabb chip, az nem drágább, hanem ugyanazon a szinten van, ebből a szempontból nézve akár olcsóbb, mint az eddigi chip. Tehát ez az árharc, ez elég hamar el tud indulni ebbe a témába. Az elektromos autóknál Kínának a stratégiája pedig abból a szempontból érdekes, mert itt is nem az amerikai és az európai piacot akarják támadni, ahol teljesen tisztán be van ez, vagy ki van jelentve, hogy büntető adókat fognak rátenni a kínai autókra. BYD azzal a dologgal konfrontálódik ugye pillanatnyilag, hogy Mexikóba szeretnének gyártó sorokat felépíteni azért, hogy Mexikóba gyártott elektromos autókat tudjanak eladni az amerikai piacba, de Trump már bejelentette, hogy ha őt megválasszák, akkor 100% büntető adót fog rátenni a Mexikóból gyártott kínai autókra, és így kvázi védeni a saját piacot. Az Európai Unió is bejelentette, hogy a kínai olcsó autók ellen a plusz adóval fog fellépni, és erre Kína mit csinál? Hát akkor azt mondja, oké, hát akkor veszem meg tovább is azokat a piacokat, amit ti úgyis elhanyagoltok, emerging market piacokat, afrikai piacokat, tehát ott, ahol akár a politika is még hajlik abba az irányba, hogy őket meg lehet venni, és motiváltak, hogy eladni az embereknek azt, hogy olcsó autók vannak, és nem adókkal védik a piacot, és ebbe az irányba fordul. Inkább Kína, ahol olcsón tömeget tud eladni, és hát azok a piacok, ahol az emberek még akár imidzset vesznek meg, vagy drága árut vesznek meg, azok a piacokat egy pici hagyja a háttérbe, de ott nem tud tömegeladás történni abba a darabszámra, ami neki fontosabb, hogyha már megvan az olcsó autókra a gyártósor. Tehát ezt Biztos, hogy érdekes lett tovább figyelni, hogy ez hogy alakul, mert hát ez érint egy jó pár szektort itt Európában is. A japán bank volt a másik téma a tegnap, ugye a nagy zaj után, de az is szét volt beszélve. Már mennyit beszéltünk mi is itt a podcastban, és hogyha itt mi a podcastban beszélünk, akkor hozzá kell mondjam, hogy ez már nem egy nagy titkos insider téma. A japán központi bank megemelte egy lépéssel ugye a kamatot 0-ról 0,1%-ra, tehát alapjában azt lehet mondani, hogy nem emelte meg a kamatot. Ez szimbolikus lépés, főleg azért, mert a következő mondattal azt is kimondta, hogy kötvényeket tovább is vásárolni fog, a piacnak tovább is likviditást fog adni, tehát itt hektikus reakciókat meg akartak akadályozni. Ami lényeges változás, és ez nem jött annyira ki a tegnapi nap, ennek a hatását még figyelni lehet, az az, hogy a japán központi bank többet nem szeretne ETF-eket és befektetési alapokat vásárolni. Azért a nagy része a Japánba, a piacba létező ETF-eknek és a befektetési alapoknak a nagy részét a japán központi bank vásárolta meg az elmúlt években. Ezen keresztül persze, hogy likviditást adott a piacnak. Hogy ezeket leépíteni, erről nem volt szó, hanem inkább csak arról, hogy újakat esetleg nem akar vásárolni. Ezeken keresztül, az ETF-ek és a befektetési alapokon keresztül, hogyha a piacnak nagyon sok része dübörög és megy felfele, ez azt jelenti, hogy a központi banknak ez nem is rossz, mert az ő mérlegében is megjelennek ezek a számok. És aztán akkor jön ma este persze a kakas mozi fél 8-kor, Jay Powell. Aki eddig nem nézte ezt a mozit, azt nem is motiválom arra, hogy ezt elkezdje nézni, mert nagyon hamar belealunna ebbe a filmbe, majd hónap reggel úgyis megbeszéljük a lényeget, de egy gondolat a tegnap nyilvánosságra került, megint a Wall Street Journal-on keresztül. A Wall Street Journal és ott egy pár újságíró ilyen indirekt szóvivője, kommunikátora nem hivatalosan a Fednek, és Nick Timiraos, egy újságíró, egy nagyon érdekes cikket írt össze, ami arra képre épül rá. Egy pár évvel ezelőtt már megjelent az a gondolat, hogy a Fednek az új 2% az a 4%, ami azt jelenti, hogy az inflációt nem is célja annyira visszataszítani a 2%-os szintre, és miközben nagyon sokáig a Fed lépései mindig az infláció kérdése voltak összefüggésbe, megjelenik elég erősebben, egyre erősebben az a kép, hogy a Fed nem attól fél, hogy az infláció egy kicsit esetleg újra erősödik és dinamikusabb, amit láttunk január és februárban, hanem inkább arra figyel, hogy a gazdaság milyen állapotban van. Tehát, hogy ne hűljön túl erősen le a gazdaság, és ahhoz, hogy az a gazdaság ne hűljön le túl erősen, ehhez a kamatlépés a gazdaságnak fontosabb. És erre a képre, és erre a jövőképre sokkal erősebben fog ma figyelni a piac, hogy mit fog mondani Jay Powell, milyen összefüggésbe hozza a gazdasági állapotot, és mennyire látja attól független, hogy az infláció erősödött, az, hogy a kamatfordulás az amerikai piacba is várható. És persze választási évben a politikának sem érdeke az, hogy a gazdaság lehűljön, akár most pont a választási évben jelenjen meg a recesszió, tehát erre egyre erősebben figyel a politika is, és a Fed is. A durva az egészben csak az, hogyha megnézzük, akkor ez nem csak Amerikában, ez mindenütt így van, hogy elkerült katasztrófákat az emberek nem élik meg, mint nyereséget. Ez így van, és annak ellenére, hogy Joe Bidennek az egész gazdasági programja, ha megnézzük, sokkal erősebb és jobb, mint ami azelőtt volt a Trump érába. A munkanélküliség is jobban csökkent, a gazdaság is sokkal erősebb, a foglalkoztatottság is jó. A tőzsde is nagyon erősen, főleg a technológiai szektor szárnyal, és az emberek, a választók ezt nem így érik meg, tehát az elő kutatásokban és a véleményfelmérésekben nem profitál Joe Biden abból, hogy az a gazdaság állapota jó. Ez egy ilyen diffúz helyzet, ami többször megjelenik, ezt látjuk nem csak ott, hanem a világ több részébe is. Na ja, tehát ezért érdekes lesz a ma esti fellépés. És a tegnap, ami még jó volt, lehet, hogy itt az osztrák felügyelet oldaláról valaki hallgatja a névet, nem is a felügyelet, hanem inkább a Szigna lebonyolítói meghallgatják néha a podcastot, mert ahogy tegnap eldőlt, vagy a tegnap előtt, hogy nem fogják csődbe küldeni a Szignát, mint Európának az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztőjét, hanem egy kuratórium veszi át az egésznek a lebonyolítását, és időre nyújtják az egészet, tehát az ingatlan fejlesztő projekteket kell eladjon, és ezeket a projekteket nem a Szigna néven fogják eladni, hanem egy kvázi ismeretlen bizottság fogja ezt kézbe venni, ami azt jelenti, hogy ez jó az ingatlan piacnak, mert stabilizálja az árakat. Azok, akik most venni tudnának, azok arra várták, hogy akkor mazsolázzanak és szedjék szét a Szignának az érdekes részeit, ezek nem fognak nyerni, mert nem fogják megkapni, ők nyomás alá kerülnek, mert ott a cash, ezt be kellene fektetni, mivel nem tudják, hogy ki van a projekt mögött, ezt most hamar-hamar esetleg a telekkönyvekből még ki lehetne szedni, hogy melyik mögött vannak a különböző Szigna vállalatok, de ez is az idővel el fog múlni, és hasonló lesz a megoldása ennek, mint amit láttunk 2008 után a Hypo Alpi Adria lebonyolításából, hogy az a bad bank, amit rátettek a Hypo Alpi Adriára, és nem a Hypo kellett kilépjen a piacokba, hogy értékesítsen projekteket, hanem ez a ismeretlen név nélküli Bad Bank, ezzel 5 éven keresztül sokkal nyereségesebben tudták lebonyolítani az egész Hypo projektet, mint hogyha azonnal csődbe küldték volna, és nem is voltak vesztesek, sőt nyertesként jött ki az egészből az osztrák állam, és adófizető is. Az FTX témára is emlékeztet ez egy picit, mert ugye beszéltünk arról, hogy Samuel Bankman-Fried most vár arra, hogy március végén meg legyen az ítélet, hogy akkor mennyi időre kell börtönbe menjen, de időközben azok a befektetések, amelyikben ugye a pénzeket illegálisan kivette és befektette, azok annyira emelkedtek, hogy így nincsen veszteség. Az egy másik kérdés, hogy illegális volt az alaplépése. Na most egy Szignánál az, hogy ingatlan projektekbe mentek, fejlesztésekbe mentek, és megállt a piac, ez ahol magában nem volt illegális. Csak idő kell. Tehát az idő és a megfelelő kommunikáció, amik a döntők. Tehát ez látjuk, hogy az idő kérdése az, ami a piacokat, hogyha valahol megállt a piac egy bizonyos részbe, ezt újra helyreállítja, ezért kell a likviditási terv, cash flow tervezések, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe bárki, mint befektető, hogy azt mondja, hogy aki egy nagyon rossz piacba arra van kényszerítve, vagy bármit is el kelljen adni. Na ja, ezekkel az úgy érzem, hogy összetett gondolatokkal ma is elbúcsúzok, kellemes napot kívánok mindenkinek, és örvendek, hogyha hónap reggel újra találkozunk, és majd megbeszéljük, hogy Paul Hempanta ma este mit is mondott.